Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Egy nagyon gyönyörű zsoltárt hallottunk. Az volt, ugye? Igen, és belsőleg lépést tartottunk azzal. És miközben hallgatom, már is sok más szentírás jut eszembe. Hiszen tudjátok, hogy Isten minden egyes szava összefügg egyik a másikkal. Az egyik kiegészíti, a másik megvilágítja az olvasottakat, megmutatja az összefüggéseket, összefüggésekért, amelyekért nagyon hálásak vagyunk. Melyik zsoltárt olvastad, rossz testvér? A 143. Zsoltár. A 143. Zsoltár. És aztán átmegyünk az új szövetséghez is, hogy hova pontosan, azt még most nem tudom, de Isten tudja. Milyen jó, hogy így lehet jönni program nélkül, minden előkészület nélkül. Tudatában révén annak, hogy Isten jelenlétében vagyunk, és jót tesz nekünk. És azt hiszem, hogy már is meglettünk áldva. Megáldva abban a tudatban, hogy Isten kegyelmet adott nekünk, hogy ezekben a napokban hallhassuk az ő szavát. Minden, ami el volt rejtve, fel lett fedve, ki lett nyilatkoztatva. Azt, amit nem lehetett megérteni, ma már meg lehet érteni. Azt, amit nem lehetett látni, ma már láthatjuk. Pál apostol még azt is írja, most még sötéten nézünk a tükörbe, még nem ismerjük fel, ahogyan fel kellene ismernünk. És aztán azt írja, amikor eljön az, ami tökéletes, akkor megszűnik a rész szerinti, a tákolmány, vagy az egyveleg. Egy dolgot szeretnék mondani. Egyrészt várjuk a tökéletes dolgokat, amelyek még hátra vannak, nevezetesen a megváltás teljes megvalósulását, beleértve a testünk átalakulását is, és a mi felvétetésünket, az Úrral való találkozásunkat, és minden, ami ezzel jár. Másfelől merjük hittel azt mondani, hogy az Úr teljesen kinyilatkoztatta nekünk az ő ígéjét. Ez már nem valami rész szerinti. Már nem olvas most innen, olvas onnan is egy kicsit, ott egy kicsit, hanem, ahogy megvan írva, a Szent Szellem által kinyilatkoztatva, a tisztán látásból, a tisztán látásba vezetve minket. Uram, hallgasd meg az én imádságomat. Egy kérdés, mi a te imádságod? Mi az én imádságom? Mi van a te szíveden? Mi van az én szívemen? Miért imádkozunk mi? 100 olyan dologért, ami elmosódott, vagy egy olyan dologért, ami a szívünkön van. Itt az van mondva nekünk, hallgasd meg, Uram, az én imádságomat, hallgasd meg könyörgésemet, a te hűségedért, hallgass meg engem, a te igazságod szerint. Ennél fogva egy imaharcosra gondolok az Ószövetségben, nem más, mint Dániel proféta, aki imádságát az Isten házáért, az Isten népéért, mindenért, ami Istent és Izrael népét érintette, azt az ő imádságában Isten színe elé vitte, vagy tárta. És amint tudjátok, mi van megírva, valahol meg fogjuk találni is. Itt így áll írva, amikor elkezdtél imádkozni. Kinek van meg ez a passzus? Hol áll ez? Amikor elkezdtél imádkozni, én felkerekedtem. valahol meg kell legyen írva, talán a 8. fejezet. Hadd tartsunk ma egy Biblia tanulmányozást. A 9. fejezet. Nos, igen, itt ránézek, látnom kellett volna. 9. fejezet. Olvasom most a 20. verstől. Amíg még így beszéltem, és imádkoztam, és megvallottam bűneimet, és a népeim, Izrael népe bűnét, és könyörgésemet Istenem szent hegyéért vittem az Úr elé, az én Istenem elé. Mialatt még így imádkoztam, elvégeztem, tehát a könyörgésemet, eljött a Gábriel nevű férfiú, akit már láttam az első látomásban, sietve felém repült az esti áldozat idején. Ő felvilágosítást akart adni nekem, és a következő szavakkal fordult hozzám. Dániel, már most eljöttem ide, hogy hozzá segítselek a helyes megértéshez. Amikor te elkezdtél imádkozni, elhangzott Isten szava, és én eljöttem, hogy tájékoztassalak, vagy felvilágosítsalak téged, mert te egy különlegesen szeretett ember vagy. Ezért most figyelj az ígére, hogy pontosan megértsd a kinyilatkoztatást. Halleluja! Dicsőség Istennek! Amikor elkezdtél imádkozni, miért imádkozott voltaképpen az Istenem hegyéért? És mégis mi volt az? Isten különböző helyeket választott ki, kiválasztotta Jeruzsálemet, kiválasztotta a Sion hegyét, amely Jeruzsálemnek egy része, ahogy az olajfák hegye is Jeruzsálemnek egy része, azzal a különbséggel, hogy az egyik északra, a másik valószínűleg délre van. De egyszerűen Jeruzsálemhez tartozik. Dániel nem csak általánosan imádkozott, hanem Isten ügye, Isten népének az ügye, Isten városa, minden, ami Istennel kapcsolatos volt, a szívén viselte. És ezért imádkozott is, ezért meg is hallgatta Isten. Nekünk lehetnek 1000 kívánság listáink, és leírhatjuk őket, felolvashatunk egy listát az Úrnak, mindarról, mit szeretnénk, hogy megtegyen, és aztán meglepődünk, amikor nem hallgat meg minket. Én hiszem, hogyha megszívleljük ezt az imádságot, és ugyanebben a szellemben imádkozunk, Uram, a te néped, a te ígéd, a te ügyed szívünk ügyévé lett. Mi elédbe hozzuk őket, te elédbe. Ilyen módon járulunk szent arcod elé, függetlenül attól, hogy milyen helyzetben vagyunk. Dániel nem úgy imádkozott, Uram, csak meg ne engedd, hogy másodszor is az oroszlánok elé vessenek, vagy őrizd meg engem minden megpróbáltatástól, ami még jöhetne. Ő önmagát elfelejtette. Annyira kötődött Isten ügyéhez, hogy képes volt megfeledkezni önmagáról. Mit mondjunk erre? Kinek, mivel van tele a szíve, az elhangzik az ajkáról az imádságban. És itt van egy Isten szíve szerinti imádság. Sőt, hogy az Úr még Gábriel angyalt is elküldte, hogy tájékoztatást adjon neki. És itt azt mondja, Miközben tehát így még az imádságomat mondtam, még be sem fejezte, ugyebár, még csak nem is mondta ki az amment, de Isten már kimondta az amment. Isten már az ima közepén kimondta az amment. Legyen így, legyen úgy, amen. Isten már akkor cselekedett, amikor ő még imádkozott, mert Isten már a kezdet előtt látta a véget, és a közepén látta, hogy miről van szó. Elérkeztünk arra a pontra, ahol el vagyunk, vagy el kell hagynunk, hátat kell fordítanunk az emberek bolondságainak, és a sajátjainknak is, és azoknak is, amelyeket a vallási területen, vagy az úgynevezett üzenet követőinek a területén történik, jobbra és balra ott kell hagynunk őket, hogy kizárólag arra az egy dologra koncentráljuk magunkat, amit Isten ránk bízott. Nevezetesen, hogy véghez vigyük azt, amit véghez kell vinni, a kinyilatkoztatott ígehirdetés által, és elvigyük a föld végső határáig. És ezt mondjuk, ahogy Pál apostol is mondta, imádkozzatok értem, imádkozzatok értünk, hogy megadasson nekünk Isten titokzatosságát, amelyért láncra vagyok verve, szabadon és nyíltan hirdessük. Az meg lehet, hogy néha a körülményektől olyanok vagyunk, mintha megkötöznének bennünket. De ezt az egyet mondom nektek, a Jézus Krisztus kinyilatkoztatását többé senki sem kötheti meg, senki sem zárhatja be, senki nem bilincselheti le. Amit Isten tett, az szabadságban történt, nyíltan, és szabaddá tette mindazokat, akik meg voltak kötözve. Mit mondott Pál apostol ebben az összefüggésben? Én ugyan meg vagyok kötözve, de az íge nincs megkötözve. Az íge szabad és szabad is marad. Szabad és szabaddá tesz. Szabaddá tesz. Szabaddá tesz. Akit a fiú megszabadít, az valójában szabad. Hadd igazodjunk, vagy tartsuk magunkat ahhoz, testvérek és testvérnők, kedves barátaim, hogy Isten ügye legyen együttesen a mi szívünk ügye, hogy ez legyen a legfontosabb a mi imádságainkban, amit az Úr elé viszünk. Én tudom, hogy mindannyiunknak vannak bizonyos dolgaink, amelyeket imádságban az Úr elé viszünk. Senki sem mentheti fel magát ez alól, emberek vagyunk, és az igényeink többszörösei annak, mint amennyit szeretnénk. De ha ebben a kérdésben is megszívleljük az ígét, keressétek először az Isten országát, és az ő igazságosságát, és minden más egyéb is megadatik nektek, akkor hiszem, hogy ha imádságainkban az Isten ügyét helyezzük előtérbe, akkor minden más imádság is meghallgattatásra talál. És ha Isten rendszerezni tudja velünk az Isten országával kapcsolatos dolgokat, akkor minden más területen is képes lesz minden más egyebet is rendszerezni velünk. Amen. Éppen csak arról van szó, hogy Isten dolgait helyezzük előtérbe. Gyönyörű ez a kijelentés is. Felvilágosítást akart adni nekem, és a következő szavakkal fordult hozzám. Dániel, már most eljöttem, hogy hozzásegítselek a helyes megértéshez. A megértés szó, vagy kifejezés, Lukács 24. Akkor a tanítványok közül ketten úton voltak erről is és arról is beszélgetve, amikor megkérdezték az idegent, avagy te vagy az egyetlen, aki nem tudja, mi történt itt ezekben a napokban, és akkor elkezdett beszélni, és a szívük elkezdett lángra lobbanni, és akkor megnyitotta nekik az értelmüket is, a Szentírás megértésére, úgy, hogy mindaz, amit akkor Mózesről és a prófétákról és a zsoltárokról magyarázott nekik, minden világos lett számukra. És az egész részletes értekezésben nem találok egyetlen egy feltett kérdést sem azután. Amen. Egyetlen egy kérdést sem tettek fel azután, amikor az Úr elkezdve Mózessel, a zsoltárokkal és az összes prófétákkal való egyetértésben elmondott nekik mindent, ami abban az időben történt. Egyetlen egy kérdés, egyetlen félbeszakítás sem történt. Amikor az Úr hozzá fog beszélni, nem teszünk fel kérdéseket, hanem a kérdésekre választ kapunk. Mindegyik kérdésre a Szentírás szerinti választ kapunk. És ez az, ami gyönyörű. Éppen ebben az üzenetben nagyon sok kérdezős emberek vannak. És a kérdezők többnyire elnézést, ha ma egy kicsit lendületes vagyok, a kérdezők többnyire intelligenseknek lehetne besorolni. De a feltett kérdések néha nagyon ostoba jellegűek. Megismétlem, ott, ahol az Úr beszél, ott már nem lesznek feltéve ostoba kérdések. Ott minden kérdésre választ kapunk Isten ígéjéből. És akkor mindannyian Istentől vagyunk tanítatva. Ez esetben már nem kell kérdezze egyik a másikat, megértetted-e ezt is, vagy azt is. Akkor megértettük, mert az Úr maga szólt hozzánk. Mindannyian tanúsíthatjuk-e ezt tapasztalatból is, amikor az Úr beszélni kezdett velünk, hiszen az volt a kérdések megválaszolásának a kezdete, nem de, és legyetek ebben is egyszer hálásan őszinték, avagy nem válaszolta Isten sokféle kérdéseinkre, hogy ne mondjam azt, minden az üdvösséghez szükséges kapcsolatos kérdéseinkre megválaszolt. Ha valaki most még jön és megkérdezi, hogy honnan szerezte Kain a feleségét, az éppen nem figyelt oda, nem volt a jelenlévők között, amikor az Úr beszélt. Ilyen jellegű kérdések azután már egyáltalán nem merülnek fel, nem. Aki a Bibliát olvassa, az ott megtalálja a választ is. De ebbe most nem akarunk belemenni. Hadd olvassunk itt gyorsan tovább. A 23. versben, de talán a 22. vers utolsó részét is, hogy hozzásegítselek a helyes megértéshez. Hozzásegítve lenni a helyes megértéshez. Én szeretném Isten helyesen megérteni mindabban, amit mondott és amit tesz. És te is, ugye? És erre, ahogy itt is az Úr elküldte Gábriel angyalt Dánielhez, majd Dániel azt a feladatot kapta, hogy írjon, és később a 12. fejezetben, a 4. versben újra olvassuk. Te azonban, Dániel, tartsd az elmondottakat elzárva, és pecsételd le a könyvet a végső időkig. Sokan át fogják azután kutatni, vagy akkor kutatni, és így a tudás, hogy a felismeret növekedni fog. A jelenések könyvével ugyanezt történt még egyszer, hogy le lett zárva és le lett pecsételve a végső időkig. Nos, mi most a végidőkben élünk, most ki lett nyilatkoztatva, Isten megértést adott afelől az ő szolgájának és prófétájának, és az Úr javítson ki engem azon a napon mindannyiótokért. De amikor a Szentírást olvasom, a két arkangyal, Mihály és Gábriel feladatkörét elég világosan megkülönböztetem és felosztom. Mihály Az Izrael számára az ember, aki ütközeteket folytat, és ehhez hasonlókat. De Gábriel az a férfi, aki el lett küldve, hogy tájékoztatást adjon, ő eljött Zakariáshoz, eljött akkor Máriához, eljött ez esetben Dánielhez, egy olyan személyiség, aki kapcsolatban állt az ígével, azzal, ami mondva lett, vagy amire utalás lett téve, vagy ami ígéletben lett adva. Én tudom, hogy Branham testvér minden alkalommal elővette magának, azt mondja az ő tanúságtételében, hogy minden alkalommal talán használta ezt a kifejezést, újra és újra elhatároztam magamnak, hogy megkérdezem az angyalt, aki hozzám jön, hogy mi a neve, hogy hívják. Újra és újra. Aztán a következő alkalommal azt mondja, megint nem tudtam megtenni, mert Isten szentsége és az Úr félelme olyan hatalmasan jelen volt, hogy nem tudtam kérdezni egyáltalán semmit. Csak meghallgattam azt, amit mondani akart. Mély tiszteletre méltóság volt, a szentség volt. Az ember nem teheti azt, amit akar, nem az Isten jelenlétében. Ellenben Isten jelenlétén kívül ezt mi magunk is megtapasztaltuk, és sokan mások is megtapasztalták. Mindenki azt tesz, amit akar, mindenki azt mond, amit akar, de Isten jelenlétében mondom nektek ma, minden tudás, minden elmélet, ismeret és minden beszédkészség meg dermet. Ennél fogva visszagondolok az én egyszerű, de mégis nagyon megható élményemre 1962. december 3-án, amint tudjátok, hiszen elmondtam már nektek és azoknak, akik ismertek engem. Vannak néhány tulajdonságaim, az egyik az, hogy nagyon gyorsan működtetem a kioldó gombot. A türelem nem éppen az erős pontom. És amikor Branham testvér úgy beszámolt a német hadifoglyokról és hasonlókról is beszélt, akiknek tanúbizonyságot tett, az engem akkor egyáltalán nem érdekelt. Éppen ellenkezőleg egyre izgatottabb lettem. Valahogy mégis a szavába vágtam. Mire én egyszerűen azt mondtam, Branham testvér, mégis szeretnék kérdezni tőled valamit. De attól a pillanattól kezdve, amikor ő elkezdett beszélni, már még az ujjamat sem tudtam megmozdítani, és egy szót sem mondtam többet. Ő a végére ért annak, amit mondott, és mindennek vége is volt. Azelőtt ki tudja, mennyi mindent szerettem volna megkérdezni. Annyit tudtam volna mondani, vagy ki tudtam volna ejteni, vége volt. Semmi több, abszolút semmi több. Így hát ott ültem, és csak hallgattam, ami mondva lett, vagy amit mondott. Én azt hiszem, Isten úgy végezte, Isten minden bizonnyal így kell rendelkezzen felőlünk, mert képzeljétek csak el, hogy Isten prófétája lát egy arcot, egy látomást, és a Szent Szellem ihletése alatt beszél, és valahogy egy izgága ember, aki nem ura a türelmének, kérdésekkel félbeszakítaná őt, miféle dolog lenne ez. Számomra ez egy óriási lecke volt. Sőt, már amikor befejezte, még akkor sem kérdeztem semmit, és nem is mondtam semmit. Nem is tudtam mondani semmit. Ott ültem, teljesen lenyűgözve, meghatódva, keresztül járt engem csontig és vellőkig. És amikor aztán még azt is mondta, Frank testvér, a Pálapostól Jeruzsálembe tett utazásáról nem kell aggódnod. Ez Isten akaratában volt. Ekkor majdnem, mintha tényleg lecsapott volna rám egy nagy kalapács. Úgy megdöbbentem. Mert azon a napon nem gondoltam rá egyáltalán gyakran és sokszor azelőtt. ő Rusz testvér, Schmidt testvér, mindazok, akik már évek óta itt vannak, a testvérek tudják. Nem tudtam megbirkózni vele. Minden alkalommal, amikor az apostolok cselekedeteit olvastam, és a testvérek, különösen Jakab, meggyőzték és rábeszélték a kedves Pált azzal, hogy ezt mondták, mindenki arról beszél, hogy hátat fordítasz a zsidóságnak, és a Mózestől való elszakadást hirdetett, tegyél most egy fogadalmat, vegyél magaddal néhányakat, fizess a tisztálkodásodért, menj el a templomba, borotválkozz meg, nyíratkozz meg, és így tovább. De hiszen ez az ember annyi éven át prédikált már azelőtt, hogy a körülmetélés nem jelent semmit, és hogy a körülmetéletlenség sem jelent semmit, hanem csak az új teremtés a Krisztusban. És itt eljön Jeruzsálembe annyi évek után, és hagyja, hogy egy törvény szerinti dologban bolygassák, belefuseráljanak a dologba, a dolgába, mintha még mindig a törvény alatt állna. Minden alkalommal, amikor ezt olvastam, megráztam a fejet, és csak annyit mondtam, Pál, amikor feljutok oda, és találkozok veled, megkérdezem tőled, hogy miért tetted ezt. Igen, és itt ült most velem szemben Istennek egy prófétája, aki váratlanul vagy kaptában azt mondja, kinyilatkoztatás által a pálapostól útazása miatt nem kell aggódnod, mert Isten akaratában volt. Isten a legelrejtettebb és legtitkosabb dolgokat is elő tudja hozni a múltból. Aztán ott ülsz, és azt gondolod, ó Istenem, előtt tehát minden ember olyan, mint egy nyitott könyv. Aztán, aki figyelemmel követi a történteket később az apostolok cselekedetei könyvében, az elolvashatja, és azután a templom ajtajai bezárultak. De hiszen éppen ez volt a lényeg, legfőbb ideje volt, hogy lezáruljon az az ügy, mert Isten már régen valami újat kezdett volt el. Mindennek megvan a maga értelme és a célja, de ha mi emberi lényekként emberileg gondolkodunk és ítélkezünk, hova jutunk, meddig jutunk ezzel? Még akkor sem kérdeztem semmit, amikor Branham testvér azt mondta nekem, várj az eledel kiosztásával, amíg megkapjátok az eledel maradékát is, a hátralékot. Nem kérdeztem semmit. Noha nem értettem meg semmit ebből, de nem kérdeztem egy szót sem. Nem voltam képes valamit is kérdezni. Lehetetlen volt. Még ha elkezdtem volna is, egyáltalán nem volt lehetséges. Az Isten jelenlétében csak az Úr beszél. És te és én hallgatunk. Az írás szava szerint szólj, vagy beszélj, a te szolgád hallja. Ebben áll a nagy különbség. Sokan vannak, akik azt mondják, ó, mondtam, beszéltem és beszéltem, igen, de ez esetben nem beszélt Isten. Amikor ő beszél, mi hallgatjuk. És ha jól odafigyelünk, még ha nem is értettük meg mindent azonnal abból, ami mondva lett, utána meg fogjuk érteni. Ha megfelelően odafigyelünk, és hiszünk annak, amit az Úr mondott, akkor eljön az időpontja annak, amikor megértjük, és az Úr világosságot ad nekünk afelől, ami mondva lett. Hadd olvassak éppen tovább a Dániel 70 év hetéről. Ezek olyan világosak, és olyan személy számára, akinek világossá váltak. Amikor nem régiben itt voltak a testvéreink valamelyik országból, az egyik azt mondta, a másik azt. Azt mondtam, testvérek, jobb lesz, ha imádkozunk, ahelyett, hogy mindenki a saját álláspontját előtárja, mert a Filippi levélben ez áll, ha valaki más véleményen van, nem ért egyet, akkor kérje, hogy legyen neki Istentől kinyilatkoztatva. De vannak bizonyos kulcsszavak, amelyek aztán kegyelemből megnyitják a hozzáférést a teljes kontextushoz, és tovább is adják. Ebben egyáltalán nem megyünk most bele, elérkezünk a végéhez. Azt mondja itt, megismétlem magam itt a 23. verssel, amikor elkezdtél imádkozni, elhangzott Istennek egy szava, és én eljöttem, hogy tájékoztatást adjak, vagy felvilágosítást adjak neked afelől, mert te egy különösen szeretett ember vagy. Emlékeztek, amikor ez a különösen szeretett ember azt mondta Nabukodnozornak, nem mintha bennem több bölcsesség lenne, mint bármely más emberben, de létezik egy Isten a mennyben, aki feltárja a titokzatosságokat. Ez volt az ő válasza. Nem én vagyok az, aki bölcsebb vagyok az összes jövendőmondónál, jósnál, jelmondónál és tudósnál, hanem ő azt mondhatta, van, vagy létezik egy Isten a mennyben, aki mindezeket a dolgokat kinyilatkoztatja. Felolvasom nektek, hogy tudjátok, hogy megvan írva. A Dániel második fejezetéből, a szövegösszefüggés kedvéért a Dániel második fejezetéből. Ahogy mondom, a szövegösszefüggés kedvéért a 26-tól a 28-ig olvasom. Ekkor a király így felelt, és így szólt Dánielhez, akit Beltasazárnak is hívtak. Valóban képes vagy-e, és meg tudod-e nekem mondani az álmot, amelyet én láttam, és annak értelmezését is? Észreveszitek-e, hogy miről van szó? Két dologról volt szó. Arról, hogy elmondja az álmot, majd megadja annak értelmezését. A jövendőmondók nagyon rafinált fickók voltak. Ők azt mondták neki, mondd el nekünk az álmot, és akkor majd megmondjuk neked a magyarázatot. És a király azt gondolta magában, ti csirkefogó csalafinták, ti minden lében kanál, velem így nem. Mondjátok ti meg nekem először az álmomat, és aztán adjátok meg annak magyarázatát is. És akkor azt mondták a királynak, a király olyan dolgot követel, ami az egész ég és az egész föld nem létezik. Erre azt mondta, rendben, menjetek el a sajátok útatokon, menjetek magatoknak. És akkor oda ment Dánielhez, és neki is ugyanezt mondta, újra elolvasom. Valóban képes vagy-e megismertetni velem az álmot, amelyet láttam, és annak értelmezését, vagy magyarázatát is? Tehát mindkettő. Először szépen elmondod az álmomat, és aztán azt láttad, ilyen és ilyen képeket láttál, vagy lettek mutatva neked, majd annak magyarázatát. A 27. versben folytatódik, Dániel a következő választ adta a királynak. Azt a titkot, amelyet a király tudni kér, bölcsek és ördögűzők, varázslók és jövendőmondók nem tudják a királynak megmondani, képtelenek rá. Amen. Ők ugyan tudnak fecsegni, és látnak sötét és világosat messzire és rövidre, de isteni dolgokat még egyikük sem tudott kifejteni közülük. Lehet, hogy szeretnének olvasni a tenyeredből, és a sorokat, hogy szerencsétlenségbe taszítsanak téged. De itt az íge sorairól van szó. A sorokat innen nem tudják elolvasni. Majd így folytatódik. De van egy Isten a mennyben. Halleluja! Halleluja! Van egy Isten a mennyben. Tudjátok, úgy tűnik, hogy a mennyország nagyon messzire van, ők ugyan kiszámolják, milyen messzire is van, de a hívők számára nincs igazán túl messze. Nekik megvan az összeköttetésük, az, ami átíveli az időt, az ég és a föld urába vetett hit által. Ő nem csak egy Isten, aki messze van, hanem egy Isten, aki közel is van. De létezik egy Isten a mennyben. Idézet. Nem azt mondta, hogy én vagyok a prófét az országban, várj itt most, ahogy Bálam mondta akkor, töltsétek itt az éjszakát, és én majd megkérdezem Istent. Nem, ő azt mondta itt, de létezik egy Isten a mennyben, aki feltárja a titokzatosságokat, és ő az, aki tudtára adta Nabukodonozor királynak, hogy mi fog történni a végidőkben, az utolsó napokban. Felfigyeltek-e, miről van szó? Végidőkről. Ez volt a pogány királyságok kezdete, és a pogány királyságok idejének a kezdetén Isten már is tudatta azt, hogy mi lesz a pogány királyságok idejének a végén is. Ismertek a Branham testvér prédikációját a Kézírás a falon címmel. Ott ez mind benne van. Branham testvér ott utalással van a pogány királyságok idejének a kezdetére és a végükre is. De létezik egy Isten a mennyben. Halleluja! És ő még ma is él. Nemrég mondtam valahol, hogy feltorolódik bennem a harag, amikor annak idején volt ez a mozgalom, Isten halott, mindannyian emlékeztek néhány évvel ezelőtt. Ó, ennél fogva engem elfogott valami. Annyi minden lezajlott bennem. Azt gondoltam magamban, Uram, megtapasztalhatnánk, átélhetnénk-e még egyszer egy olyan mozgalmat, egy olyan mozdulást, hogy Isten él. Egy olyan mozgalmat, hogy Isten él. És azt mondhassuk, mint Pál apostol valószínűleg azt mondta, ő él, és vele együtt én is. Halál, hol vannak a te rémségeid? És hogy nem csak azt mondjuk, hogy ő él, hogy mondhassuk, hogy velünk él, bennünk él, hogy nem csak munkálkodik, hanem velünk, bennünk és általunk munkálkodik, hogy ez isteni valósággá megnyilvánulhasson a Földön. Hányan szeretnének csatlakozni egy ilyen Isten él mozgalomhoz, tényleg csatlakozni. Igen, igen, Isten él. Hadd legyen ez az utolsó mozgalom. A továbbiakban olyan szépen állít. Az álmod és a látomások, amelyek a fekvőhelyeden elét tárultak, a következők voltak. Te benned, ó király, a fekvőhelyeden azok a gondolatok támadtak, hogy mi fog történni a jövőben. Felfigyeltek-e, hogy miről is szól az egész? Ő nem csak az álmában megjelenő képeket mondta el a királynak, ő közölte vele a gondolatokat is, amelyek azelőtt foglalkoztatták őt. Hát ne lenne Isten a gondolatok és a szívek feltárója? Nem lettek-e nyilvánvalóak az Úr előtt az emberek gondolatai? És nem azt mondta az angyal Branham testvérnek, az emberek gondolatai hangosabban beszélnek a mennyben, mint a földi szavak. Ezek voltak a te gondolataid, amelyek foglalkoztattak téged a fekvő helyeden. Gondolatok támadtak benned, ó király, a te fekvő helyeden, a jövőben bekövetkező dolgokról. És aki a titkokat feltárja, tudtodra adta neked, hogy mi fog bekövetkezni. Avagy nem-e foglalkoztatnak bennünket, és néha ilyen gondolatok? A Dániel Isten a mi Istenünk is. Hányan tudják elhinni, hogy Isten képes a kinyilatkoztatásnak ugyanezt a szellemét a mi köreinkben is működésbe hozni, hogy a bennünk felmerülő isteni gondolatok, amelyek foglalkoztatnak, nyilvánvalóak legyenek. A bennünk felmerülő egyéb gondolatokat mindannyian nem akarjuk, hogy feltáruljanak, mert senkinek sem használnak semmit, de az Istennel kapcsolatos gondolatok, az Isten ügyéről szóló gondolatok, ez az, amiről az egész szól, és ezeknek nyilvánvalóvá kell válniuk. Ha itt valaki azt gondolja, Uram, vajon hogyan is megy tovább, mi lesz a következő lépés, amit meg akarsz tenni, és így tovább, milyen jellegű gondolatok jutnak eszünkbe, ha valaki hirtelen megjelen és azt mondaná, Schmidt testvér, de az Úr természetesen nem így beszélne. Így beszélnek azok, akik saját proféciákat adnak. Ezt nagyon jól tudjátok. Isten szelleme nem szólítana meg egy testvért vagy egy testvérnőt sem. De ezt most csak példaként mondom. A következő gondolatok jutottak eszedbe. Téged elgondolkodtatott, hogyan, milyen módon kellene folytatni Isten munkáját. És akkor jönne a válasz, úgy felugrana, mint egy szarvas. És tudjátok, mi más tennénk mi minnyájan? Mi is mindannyian felugranák, mint a szarvas. Örülnénk, hogy az élő Isten közöttünk van. Ki tudja elhinni, hogy Isten így a segítségünkre lehet? Ki tudja elhinni, hogy Isten szelleme képes elkezdeni természet feletti módon munkálkodni? Végül is nem csak Nabukodonozornak, ennek a körülmetéletlen pogánynak voltak ilyen gondolatai arról, hogy mi fog történni a jövőben, vagy az utolsó időkben. Mi vagyunk azok, akik most a végidőben élünk. Minket is átjárnak Isten gondolatai arról, hogy mindennek hogyan kellene lennie, és hogyan kellene mennie. És egyszer csak halljuk Isten válaszán keresztül, hogy minek kell megtörténnie. Most felolvasom még azt a gondolatot, és aztán befejezzük. Téged, ó király, olyan gondolatok foglalkoztattak a fekvőhelyeden, hogy vajon mi fog történni a jövőben, a közeljövőben. Akkor az, aki feltárja titokzatosságokat, tudatta veled, hogy mi fog történni. De ő semmit sem tudott, csak egy álma volt, egyelőre semmi több. Előszöri tolmácsolásra szorult a 30. vers. Nekem azonban nem a saját bölcsességem következtében lett nyilvánvalóvá, vagy kinyilatkoztatva ez a titokzatosság, mintha bennem a bölcsesség bőségesebb lenne, mint bármely más élő emberben, hanem azon célból történt, hogy a király tudomására jusson az értelmezése, és hogy te értesülj szíved gondolatairól. Aki ezután tovább olvassa, sok mindent megtudhat arról a kőről, amely emberi kéz beavatkozása érintése nélkül vált le a hegyről. Aki tovább olvassa, megtudja azt is, hogy ebből a Nebukadnezarból ki lett véve az ember szív, és pontosan 7 évre egy állat szívét kapta. Aki tovább olvas, felvilágosítást fog találni arról, hogy mi kell és mi fog történni a végső időkben. Mire ment az egész? Isten felhasznált egy pogány királyt, felhasználta a pogány királyságok birodalmait arra, akkor azok kialakulásakor, majd később, hogy megismertesse, mi fog történni a napok végén. Mit is mondhatunk? Azt hiszem, talán jön még egy hálaadó imá, az még jó lenne. És akkor igen, mégiscsak befejezem az olvasást. A Dániel 9. fejezet, 17-től 19. verséig, ahogy bizonyára jeleztem is. De most, Istenünk, hallgasd meg szolgáid imádságát és könyörgését, szolgád imádságát és könyörgését, és ragyogtasd fel arcodat elhagyott szentélyed fölött, Uram, a te érdekedben. A Dániel 9. fejezetének 17. versét olvasom, Kupfer testvér, és most a 18. verset. Dániel 9, most a 18. vers. Hajtsd, én Istenem, fületet hozzám, és hallgass meg. Tekintsd meg szemeiddel a romjainkat és a várost, amely a te nevedről neveztetik el. Mert nem az igazságosságunk bizonyítékára visszük elét könyörgéseinket, hanem a te nagy irgalmasságodban való bizakodásban. Ó, Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj fel, és intézkedj késedelem nélkül a te érdekedben, én Istenem. Te, ó Istenem, mert a te városod és a te népe a te nevedet viselik. Halleluja! Dicsőség Istennek! Itt áll az az egy szó, amely a Jelenések könyve 10. fejezetének 7. versében is megtalálható, a késedelem kifejezés. És ott azt mondja, itt pedig így szól, intézkedj késedelem nélkül a te saját érdekedben. És ott pedig az áll, mostantól kezdve pedig nem lesz többé késlekedés, nem lesz többé halogatás, időhalogatás. Azok a dolgok, amelyeket Isten bejelentett, amelyeket kinyilatkoztatott, meg fognak történni. Azt hiszem, hogy mi éppen ebben az időben élünk. Hadd szögezzük ezzel összefüggésben a mi tekinteteinket az Úrra, tudatában révén annak, hogy még több kísértésekkel, még nagyobb nehézségekkel kell számítanunk, de a szellem mélyebb vezetésével is az ígében, az erőben, Isten jelenlétében, az egyik együtt jár a másikkal. Most volt időm a napok folyamán végigolvasni Ézsaiás próféta könyvének a 40. fejezetétől a 66. fejezetig az angol Bibliában. És nyomon követtem a benne feltáruló gondolatokat, minő teljessége az evangéliumi gondolatoknak. Ahogyan Isten kinyilatkoztatta a dolgokat ennek az embernek, egyszerűen csodálatos, magasztos, dicsőséges. Én hiszem, hogy abban az időben élünk, amelyben minden dolgok kinyilatkoztatásra kerültek, de nem elég, hogy kinyilatkoztatva lettek egy Dánielnek, egy Ézsaiásnak, egy Branham testvérnek, vagy Pál apostolnak, hanem neked és nekem is ki kell legyenek nyilatkoztatva. Foglaljuk össze néhány mondatokban, és hozzuk közös nevezőre a dolgokat. Ma este az őszinte imádságról beszéltünk, vagy volt szó, Isten ügyéről, Isten népével kapcsolatosan, Isten városával kapcsolatosan, mindarról, ami az ő nevéről neveztetik. Itt azt olvastuk, mert a te városod és a te néped a te nevedet viselik. Ó, hogy hídat verhetnénk most a Jelenések könyve 19. fejezetéhez, és elmehetnénk a Jelenések könyve 21. fejezetéhez is. Ott a menyegzői vacsora, és ott van továbbá. Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a bárány feleségét. Ő látta a szent várost, mint a menyasszonyként feldíszítve leszálltan Istentől. Mindent egy olyan csodálatos harmóniában. Az ő népe viseli az ő nevét. Magában hordozza az ő ígéjét, magában hordozza az ő kegyelmét és az ő irgalmasságát. Mindent, amivel Isten megajándékozott bennünket, azt hálásan elfogadtuk. Hadd hordozzuk azt magunkban, de főleg vegyük magunkkal a mai ige megtekintésből, hogy létezik egy Isten a mennyben, aki feltárja a titokzatosságokat. Igen, aki képes mindent feltárni abból, ami az Ó és Új Szövetségben meg lett mutatva, amit a bölcsek és a tudósok nem tudnak megfejteni és értelmezni sem, azt Isten kinyilatkoztatja, mert nála van a tisztán látás, és azoknál is, akik azt tőle megkapták, részesültek benne, és aztán, aki dicsekedni akar azután, az dicsekedjék az Úrral. Nagyon sok okunk és indítékunk van arra, hogy hálát adjunk a mi Istenünknek. Hadd hozzuk a saját szükségleteinket, aggodalmainkat és közbenjárásainkat is az Úr elé, de kezdjük el Isten ügyét előtérbe helyezni, és mondjuk azt ezekkel a szavakkal: Uram, a mai nap arról van szó, amit te most végzel. Az ez időre adott ígéretekben adott szavaidról, a te népedről, a te gyülekezeted összegyűjtéséről, a mennyasszony előkészítéséről. Uram, segíts rajtunk, kérünk téged. Akkor bizonyára alázatosan, hittel még azt is hozzátehetjük, hogy senki se hiányozzon azok közül, akiket rám bíztál. Az Úr kegyelemmel le fog tekinteni, látni fogja, hogy az ő ügye a szívünk ügye lett nekünk is, és akkor ő kezében veszi, és vezetni fogja az ő ügyét, és a mi ügyünket is, és senki sem fog alul maradni. Mindenki hálát fog adni Istennek. Hadd tegyük ezt meg így. Létezik egy Isten a mennyben. Egy Isten a mennyben. Nem több, mint az egy, de ez az egy, az létezik. És ez az Isten él. Ő az Ábrahám, Izsák és Jákob istene, az élő Isten. És mennyire vágyakozunk arra, hogy egy életjelet halljunk és lássunk tőle, hogy tanúi lehessünk annak, hogy mi is olyan rendezvényeket állítsunk lábra azzal szemben, amilyenek a múltban történtek, mint a már említettük, hogy Isten halott lenne, hogy olyan rendezvényeket tarthatnánk azzal a címmel, hogy Isten él, jöhetek. Lássátok, Isten él, jöjjetek, Isten él, amen. Hadd merjünk hitben bízni az Úrban, hogy még egyszer megmozdítja az eget és a földet. Nem mi leszünk azok, de ő lesz az. De a mi feladatunk az, hogy higgyünk abban, hogy ő megteszi, és hogy mi is meg leszünk mozdítva egy kicsit, meg kell legyünk mozdítva. Utolsó gondolatok, de hiszen nem kell mindig az órát nézni. Amikor Dániel, azt tudjátok, hogy a többieknek a halállal kellett volna lakoljanak, ha nem lesztek képesek megmondani nekem a dolgot, akkor a halálfiai lesztek. És Dániel odament a három barátjához, és ezt mondta nekik: imádkozzatok velem együtt, hallottátok, amit a király mondott, vagy bejelentett, aki ezt nem tudja megmondani, nem képes rá, az a halálfia lesz. És akkor jött is a válasz, nem maradt ki. Ez egy olyan helyzet volt, amely valóban nem nézett jól ki, de éppen ebben a megpróbáltatásban teljes erőbedobással lehet keresni és meg is találni az Isten arcát, és akkor azt mondani: létezik egy Isten a mennyben, egy mennyei Isten, még ma is, aki feltárja a titokzatosságokat, egy mennyei Isten, aki a földön is beszél, aki a földön munkálkodik, az, aki az ő gyülekezetének közepete van. Ez nem lesz a dicsekedésemre, de egy német-amerikai prédikátor sok évekkel ezelőtt prédikált itt, még akkor a Fázán utcában, és az angol steel szó még mindig azt jelenti, amikor azt mondom, God is still in his church, ez azt jelenti, hogy Isten még mindig az ő gyülekezetében van, és hallgat. És ez a szegény ember, aki a német nyelvet teljesen jól beszélte, mindig határozottan, hangosan prédikált: Isten hallgat az ő gyülekezetében, mert a német steel szó hallgatást jelent. És el lehet képzelni az összes ottani feltevést: igen, Isten hallgat a gyülekezetben. És mi mindannyian azt gondoltam: ember, remélem, hogy már egyszer mást is mondasz, hogy Isten hangos is lehet a gyülekezetében. De folyamatosan azt is méldelgette, hogy Isten hallgat. És még csak nem is tudott helyesen angolul, így ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy still, azt mondta, hogy still, ami németül csendet jelent, és az emberek mind nagyon le voltak hangolódva. De amikor világossá tettük a nézeteltérést, újra örültek, hogy Isten nem hallgat az ügyülekezetében, hogy Isten él, hogy munkálkodik, hogy beszél, végzi a munkáját. Hisszük-e minnyájan? Teljes szívünkből hiszünk benne, és az Úrral együtt megyünk előre. Amen.